Közérthető formában, idézetekkel, fotókkal tarkítva mutatja be a debreceni református kollégiumi kántus történetének csaknem 300 évét az a kötet, amely a közelmúltban jelent meg. Kovács Gergely egy Daluló világ című könyve hiánypótónak számít, és mindenkinek egyaránt szól, legyen az egy egykori kántustag, vagy olyan, aki sosem énekelt. A könyvet a debreceni református kollégium nagy könyvtárának könyvtári napok elnevezésű programja részeként mutatták be, Búzás Bori interjúja következik.
Megjelent nem olyan régen egy rövidke, ellenben több száz évet felölelő kis kötet a kollégiumi kántusról. Kovács Gergely, a debreceni református kollégium gimnáziumának tanára tollából. Hát honnan jött az ötlete annak, hogy egy ilyen rövid, tömör, de mégis aktuális, mégis a múltat idéző és a kántusra figyelmet felhívó, és mindenki számára, vagy mindenki érdeklődésére számottevő kötet szülessen?
Az ötlet Csorba Dávidtól ered, aki dolgozik a múzeumban, és igen, jeles történet, írói és muzeológusi tevékenysége van, amellett, hogy irodalmár is. Ő a témavezetőm, a doktori dolgozatomat írom közben, aminek a témája szintén a kántus története. Csak az annyira komoly és szakmai, hogy azt találta ki, hogy adjunk a közönség kezébe egy olyan kézzel fogható, könnyen érthető könyvet, amiből bárki tájékozódhat. Ugyanis azt tapasztaltuk, hogy még a zenei szakma sem tájékozott abban, hogy milyen kincsek vannak itt a kollégium környékén, és találkoztam olyan tényleg igényes zenepedagógiai dolgozattal, amivel egyszerűen kimaradt a kollégiumi kántus, mint az önművelés egyik fontos eszköze.
Mennyire nehéz átültetni egyébként, vagy könnyű volt közérthetővé tenni? A kántus egyébként, aki ismeri, az egy nagyon szerethető része a kollégiumnak, tehát nyilván nem nehéz megszólítani vele embereket, de mégis másabb, mint egy szigorú szakmai írás.
Ez a könyv igyekszik felölelni ezt a majdnem 300 évet, amit a kántus ismert történetéről tudunk. Tehát a híres 1739-es esztendő, amikor Marulti György összehozott négy fiatalt, ez sem volt mindig ismert, de amikortól tudjuk, azóta él az a történeti tudat az énekesekben és a kollégiumban, hogy nekik, azoknak a fiataloknak, akik itt énekelnek, egy nagy hagyományban van részük. Legtöbbjük nem énekel többet négy évnél, nekem szerencsém volt 10 évet énekelni a kántusban annak idején, és így része lehettem ennek a nagy családnak. És azok az énekesek, akik most jelen vannak, akik a saját korosztályomból szülőként a gyerekeiket küldik, vagy akik mondjuk nagyszülőként még mindig járnak a kántus koncertekre, sokat mondhat ez a könyv, mert az ő történeteik is előfordulnak benne. Fényképeken saját magukat viszont láthatják. Közben pedig tájékozódhatnak arról is, hogy mi zajlott itt elmúlt 286 esztendőben. Ezekhez a forrást egyrészt a levéltárban találtam meg, hiszen nagyon pontos jegyzőkönyvek léteznek 1861-től kezdve. Az utóbbi időkhöz természetesen az oral history, vagyis a szóbeli elmesélések is hozzájárultak, miközben újságcikkeket, főleg a Reformátusok lapjának az írásait is lehetett használni. És van két nagyon érdekes forrás, ami idén az egyik nagyon aktuális. Jókai Mór, bár nem volt debreceni diák, nagyon sok regényében, legalább 8-ban emlegette a kollégiumot, és a kántust az akkori férfikari felállással gyakran előszedte, és sok adalékot tudhatunk meg tőle. A másik pedig Perjési Horváth Barnabásnak a két könyve is. Az egyikben, a regényében, a Collegium Bluesban az a keret, hogy a kántus éppen a angliai hangverseny körútjáról és versenyéről tér haza a komppal, és közben idézik fel a kollégiumi gimnáziumi emlékeiket.
Így, hogy része is volt a kántusnak, és bele is látott, illetve együtt lélegzett élt ezzel a közösséggel, nyilván másképp tekint rá. De azért így átölelve ezt a majdnem 300 évet, mit lehet mondani egyébként összetételét tekintve, vagy működését tekintve? A története mennyire volt hullámzó? Nyilván a történelem is hullámzó önmagában, tudunk olyan szeleteket kiemelni, amikor nem biztos, hogy a kántusnak teret tudtak adni, vagy lehetett adni.
Annyira politikamentes és semleges volt a kollégiumi éneklés, hogy minden történelmi korszakban volt nekik helyük. Amikor megalakult, akkor közvetlen szükség hívta őket életre. Az addig is éneklő diákokból egy négy szólamú énekkart szervezett Marulti György, és ez források nélkül csak sejtjük, hogy folyamatosan működött. De amikor például az 1850-es években az elnyomatás idején is működtek, a hagyomány vagy az anekdota szerint Egy elvárás volt, hogy minden próbán el kell énekelni a császári himnuszt, a Gotterhaltét, és ezt ők, a kántus tagok a hagyomány szerint úgy oldották meg, hogy a dallam az eredeti volt, viszont ők a kártyalapjainak a nevét emlegették, és hát mivel ebben elhangzott magyarul a király, ezért gondolom a német hatóságok úgy gondolták, hogy ez elfogadható. Ugyanebből az időből, pont Jókai Mórnak a regényéből is tudjuk, a Kőszív ember fiaiból, hogy sokat jelentett a Verdi Nabucco című operájából a rabszolgák kórusa, és ezt ő is megörökíti. Aztán tovább működött ugyanúgy a egyetemi idők alatt, amikor 1914-től elindult a Debreceni Egyetem, és itt a kollégiumi épületben működött még jó 20 évig, addig a kántus működött egyetemi énekkarként. Új feladatokkal gazdagodott. Az eddigi temetések, ünnepségek, évnyitók és saját koncertjeik, hangversenyeik mellett az egyetemi alkalmakat is kiszolgálták, tehát például a külföldi vendég érkezett, akkor megtanulták a finn himnuszt, hogy ezzel megörvendeztethessék őket. És még akkor is tudott működni, amikor a legkeményebb kommunista időkben, az 50-es években a kollégium élete szűk határok közé volt szabva. Akkoriban annyi határa volt az ő éneklésüknek, hogy nem lehetett világi hangversenyeket szervezni, csak templomban énekelhettek. Ebből az időből egy jegyzőkönyvi bejegyzés nagyon tárgyilagosan, de a történelmet ismerőknek beszédesen elmondja például, hogy amikor 1950 egy néhányban Szeghalomra mentek gyűjteni, kápsálni, az akkori kiszállásukat így hívták, akkor leírták, hogy várjuk, hogy a helyi bácsi főz nekünk finom birkapörköltet, megérkezésükkor pedig bejegyezték, hogy sajnos nem tehette, mert aznap reggel internálták. Úgyhogy a történelem ott van a jegyzőkönyvek lapjain is. Aztán, amikor Berkesi tanár úr elkezdte a működését 1967-ben, akkor a kántus egy kultúrdiplomáciai eszközzé vált. Bartha Tibor püspök nagyon jól felismerte ebben, hogy külföldön is el lehet adni, mert olyan minőségű volt, és 1975-től nyugat-európai turnékat szervezhettek, évente, két évente, amelyeknek a folytatásaként 1986-ban az Egyesült Államokba és Kanadába is eljutottak, majd a rendszerváltás után Japánban, Koreában, egyszer egy párnapos turnén még Moszkvában is szerepelt a kántus. Úgyhogy azért ilyen szempontból elmondhatjuk, hogy világhírű, vagy az egész világon ismert. És hát ha visszatérünk Jókaihoz, az egyik legfontosabb küldetése az volt az énekkarnak, hogy a csokonai verseket énekelve énekelte, úgyhogy bármilyen illusztris vendég érkezett az 1910-es évekig, 20-as évekig, odáig a csokonai dalokat énekelték, és Jókait is elkápráztatták vele. A legutóbbi időkben pedig elég sok nehézséggel kell megküzdeni egy énekkarnak, hiszen annyiféle inger éri a fiatalokat, hogy nehéz egy ilyen kitartó munkára befogni őket, viszont az egyik legfiatalabb munkatársunk, László Uránd, a kántus karnagya is, és ő meg tudja szólítani úgy a fiatalokat, hogy gimnazisták újra egyre többen vannak.
Hála Istennek, mert nagyon fontos a kántusnak a léte, már szinte hozzátartozik a kollégiumhoz. Ahogy belelapoztam a könyve, sok idézet van, rengeteg fotó. Kik segítettek ebben? Hát nyilván vannak itt olyan képek, ami nem a levéltárból jött.
A fényképek mellett azért döntöttünk, hogy látványosabb legyen. Igyekeztünk minél többet elhelyezni benne, persze sokat kellett kiválogatni. Komoly archívumból dolgozhattunk. Egyrészt a kántustagok gyűjteményeiből. A legtöbb fényképet Erési Horváth Barnabásnak köszönhetjük, aki kiválóan dokumentálta a saját idejét. Aztán Nagy Károly Zsolt, aki gimnazista korában már profi fotós volt, és ezekkel ellátott. Barca János fényképei már a digitális időkből valók, és kerestünk hozzájuk olyan illusztrációkat is, ami még a fényképezés előtti időből van. Tehát van benne például a jegyzőkönyvekből olyan rajz, ami a saját élményeiket feldolgozott, tehát például látjuk, hogy hogyan énekelhetett az 1890-es években temetésen vagy szerenádon az énekkar. A könyv kivitelében nagyon nagy segítség volt Mikácó Kamilla, mint törtelő és szerkesztő, mármint hogy képszerkesztő. Az ő ötletének köszönhető a könyv dizájnja. Sokat dolgoztunk együtt, és a cím pedig, egy daluló világ, az egy olyan kevés ismert versből ered, amelyet Olá Gábor, a debreceni költő írt egy hangverseny után, amikor Schubert dalt énekelt a kántus. És ebből gyakran szoktunk egy másik idézetet elővenni, hogy a kollégium orgonája ez, amiből minden síp egy-egy diák, csak az talán túl elhasznált volt, és Fekete Károly püspök úr javaslatára, aki maga is kántustag volt, és vállalta, hogy előszót írt, ez az Egy daluló világ lett a könyv címe.
Sok akkor apró titok is kiderül, vagy olyan dolog a könyvből, amiről nem is gondolnánk, vagy ami nem tartozik feltétlenül a kántus történetének a nagy közönség előtti tudatához, tehát hogy egy kicsit ilyen háttérből való?
Ha nem is titok, de igyekeztünk olvasmányossá tenni. Tehát vannak benne ilyen anekdoták, előfordul benne néhány olyan, ami például a két jelentős karnagyról, Mácsai Sándorról vagy Szigéti Gyuláról szól, akik mind a ketten jóságos lelkek voltak az emlékezések szerint, és mindenkinek igyekeztünk olyan arányban teret adni, ahogyan információk, források vannak róluk. Nem kronológikus rendben következnek általában az események, hanem inkább egy-egy téma köré csoportosítva. De az időrendiséget nehéz volt elkerülni. A kántus karnagyai közül Arany Jánost külön kiemelem, aki az utolsó 10 évnek volt meghatározó figurája. Ő például egy fényképen, ha már titok, vagy meglepetés, egy fényképen még gimnazista korából is szerepel benne, hiszen megnyerték egy csapattal a Kodály Zoltán rádiós műveltségi vetélkedőt.
Lelőjünk rá nyilván minden poént, hol érhető el a kötet?
A könyvet részben a Kántus Alapítvány kezeli, tehát tőlük a remélhetőleg az ő hangversenyeiken lehet megkapni, illetve a Kollégium Múzeumában, a recepciónál, a könyvárosításnál.
Közérthető formában, idézetekkel, fotókkal tarkítva mutatja be a debreceni református kollégiumi kántus történetének csaknem 300 évét az a kötet, amely a közelmúltban jelent meg. Kovács Gergely egy Daluló világ című könyve hiánypótónak számít, és mindenkinek egyaránt szól, legyen az egy egykori kántustag, vagy olyan, aki sosem énekelt. A könyvet a debreceni református kollégium nagy könyvtárának könyvtári napok elnevezésű programja részeként mutatták be, Kovács Gergelyt hallották.